Szeplőnélkül fogantatott szűz, szeplőnélkül fogantatott szűz. Ó, könyörög, mi érettünk, kik hozzád menekszünk. Ó, könyörög, mi érettünk, kik hozzád menekszünk. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és gondolom, hogy az énekből következtetnek arra, hogy miről is fogok ma beszélni a Megújulni a rózsafűzérek által című adásom kapcsán. Ugyanis úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a rózsafűzért igazán megszeressük és gyakran imádkozzuk, fontos, hogy a szűzanyát is megismerjük, a szűzanyáról szóló tanításokat, hittételeket, hittitkokat. Úgyhogy a mai adásomban a szeplőtelen fogantatásról fogok beszélni, hiszen december hónapban, december 8-án van az a Mária ünnep, Nagy Mária ünnep, amit egyházunk oly szeretettel ünnepel köszöntve a boldogságos szűzanyát, hiszen a személyében a bűntelen embert ünnepeljük, ezért ő a legfőbb közben járunk a szentek közül. Valójában miről is van szó? Egyházunk 9 hónappal, Mária születésnapja előtt december 8-án ünnepli a szeplőtelen fogantatás. De érdekes, hogy már a 3. században az akkori keresztények vallották és hitték ezt a hittitkot. 9. Pius pápa 1854-ben kihirdeti, és rá 4 évre, 1858-ban Lourdesban a szűz megjelenik Szubiru Bernadettnek, egy molnár kislányának. És a jelenésben kételkedő helyi plebános megkérdezteti Bernadett által a szent szűzet, hogy hogy hívják, mi a neve. És a szűz így válaszol franciául, Je suis Immaculata Conception, vagyis magyarul én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Lám-lám, kedves hallgatók, az isteni kegyelem igazolta ezt a hittitkot, amit a kihirdetéskor a Szent Atya semmilyen szentírási szövegtanúra nem hivatkozhatott. Azt mondja Bellon Gellért, hogy Mária törjárta lelkének sebe arra való jó, hogy nyilvánosságra jöjjenek sok szívből a gondolatok. Lukács 2.3. Nos, mennyivel inkább ezt munkálja bennünk lelkének szeplőtelen fogantatása? Mennyi elaludt, elhallgatott, elrejtett bűnvár szívünkben az őszinte bűnbánat nyilvánosságára. Mennyi erőtlen, csiraszerű, Isten szeretés vagy ember szeretés maradt holt a szívünk mélyébe zártan, és nem virágzik ki a tettek és a megvalósítások világosságában. Kell tehát nekünk a szeplőtelen szűz. Az a szűz, aki éppen akkor lépett a keresztény tudat homlokterébe, amikor joggal fel lehetett tenni az evangéliumi kérdést, Lukács 18.8, az emberfia vajon talál-e hitet a földön? És aki akkor nyitotta fel vigasztainak és kegyelmeinek bőven ömlő forrását, amikor meghűlt sokakban a szeretet. A 19. század derekának hitetlensége és szemben álló osztályukra bomló társadalom válsága szinte a legmagasabbra hágott, amikor a dogmát kihirdették, és a szeplőtelen szűz Lourdesban megjelent. Lourdesban azóta is történnek csodák, és az egyház most az ő ünneplését is várja tőlünk akkor, amikor szeplőtelen fogantatásra emlékezik. És mi ünnepeljük is katolikus örömmel, mert az Immaculata feltárja előttünk az Isten nagyságát és Krisztus hatalmát. Bemutatja az egyház csodálatos belső életét, végül a kegyelem csodáját vetíti szemünk elé. Kedves hallgatók, főpapi imájában azt mondja az Úr Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged egyedül igaz Istent, és akit küldöttél, Jézus Krisztust, János 17.3. Lévén pedig az örök élete földi életünk folytatása és befejezése, egyéni életünk, de az egyház életének haladásán is egyre jobban ki kell verődnie az örök élet jellegének. A szeplőtelen fogantatás dogmáján is elsősorban ezt érezzük. A dogma ugyanis pontosan ezt mondja. Szűz Mária a mindenható Isten páratlan kegyelméből és kiváltságából Krisztus Jézusnak, az emberi nem megváltójának érdemeire való tekintettel, fogantatásának első pillanatában az eredeti bűnnek minden szennyétől óvva mentes maradt. Vagyis Isten szentségéről van szó. Ha különös kegyelemről és kiváltságról beszélünk, akkor nevezetlenül is valami hatalmas, mindent elsodró hatalom felbukkanását kell észlelnünk. Valami sötét végzet sejlik föl előttünk, melyben mindenki be van zárva. Valami ellenállhatatlanul hömpölygő ragály erejét érezzük, mely mindenkit rabul ejt első pillanatában. Kárhozat szállott minden emberre, egynek a bűnbeesése miatt, Rómaiak 5.18 olvassuk Szent Pálnál. Nem kell sok fantázia hozzá, hogy a lapidári szavak mögött megérezzük a megváltatlanság vizeinek mindenkit elárasztó zuhogását. A világ hihetetlenül csóválja a fejét az eredeti bűn hallatára. Az Isten élők közül pedig sokan hihetetlennek tartják, hogy a sok ember megtétetett bűnösnek egy ember engedetlenség állt a Római 5.19. S így természetünknél fogva a harag fiai voltunk, Efezus 2.3. De mit sejtenek ezek Isten illethetetlen fölségéből? Mi nagy és felfoghatatlan szentség tehet az, akinek megbántása egy ember részéről reménytelenül eladósodott szolgává teszi az egész emberiséget? Máté 18.24. Annyira, hogy az isteni parancs szerint el kell adni őt és feleségét és gyermekeit és minden vagyonát. Az eredeti bűn által minden ember börtönre születik. Az Isten mindent a bűn alá foglalt, Galata 3.22. Mindenki feje fölött ott van a kárhozatra szóló, rendelkezéseket magában foglaló és minket vádoló okmány, Kolosszeiek 2.14. Ha minket olyan valaki bánt meg jogtalanul, aki hozzánk képest kicsin, annak olyan megtorlást helyezünk kilátásba, hogy megemlegesse még az unokája is. Ezek vagyunk mi. Isten szentségéhez és fölségéhez olyan kicsinyek vagyunk, hogy Ádám lázadását meg kell emlegetnie minden embernek, egészen a legvégső korok legvégső emberéig. Az eredeti bűnnek ez a sodrása oly nagy, hogy természete szerint a szűzanya is, mint Ádám lánya, erre az adósó börtönére volt kötelezve. És ha valami közben nem jön, neki is hordoznia kellett volna a bűnadósság szomorú örökségét. Ahogy az Don Scotus hasonlattal kifejezi, Ádámban az egész emberiség a bűn mocsarába zuhant. A szűzanyának is ebbe kellett volna ember volt a miatt esnie. De Isten különös kiváltsága még a bűnbeesés előtt zuhanása közben kiragadta őt. Ez világosan mutatja, hogy Isten nem lehet büntetlenül megbántani. Mint Isten maga mondja, íme olyan dolgot művelek Izraelben, hogy annak, aki meghallja, belecsendül mindkét füle, 1 Királyok 3.11. A gyökerestől kitépett fa, ledöntött házak és letarolt vetés jelzi a vihar nagyságát, az eget elfeketítő füst mutatja a tűz hatalmasságát, akkor milyen nagy Isten az az Isten, aki meg akarván mutatni haragját és megismertetni hatalmát, Római 9.22, ilyen büntetéssel sújtotta az ellene lázadó embert. A szűzanyát különös kegyképpen és kiváltságból vette ki ebből a pusztító áradatból. A kivétel erősíti a szabályt elve alapján a szűzanya létének első pillanatától megóvott lelk azt is mutatja, hogy akivel az Isten közelebbi kapcsolatba akar lépni, annál hallani sem akar bűnről. Más dolog az, hogy mit tesz az irgalmassága. Persze, hogy a trékozló fiú után tekingető atyává lesz az Isten. Sőt, a rongyaiban vandukoló emberiség elé szaladó irgalommá válik Lukács 15:20. De Istennek ez a lehajló irgalma csak akkor tűnik fel előttünk, a maga csodálatos nagyságában, ha ráébredünk arra, hogy ki az az Isten, aki így könyörül rajtunk. A sekélyes lelkület mindig kísértve van arra, hogy az Isten megfoghatatlan irgalmában ne vegye észre az emésztő tűz zsidó 12-29 vonását, akinek kezébe esni rettenetes zsidók 10-31. Ettől a sekélyes lelkülettől ról Szent Péter is. És ha atyának hívjátok azt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedetei szerint, járjatok félelemmel zarándokságtok idején, 1 Péter 1:17. Mert ő a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és az urak ura, ki megközelíthetetlen világosságban lakik, kit senki ember nem látott és nem láthat. 1 Timóteus 6:15, 16. A szűzanyának ez a kiváltsága és kegyelemmel való megszentelése fogantatásának első pillanatában Krisztus Jézusnak, az emberi nem megváltójának érdemeire való tekintettel történt. Mikor Szibur, párizsi biskupus érsek a dogma ünnepélyes kihirdetése után a székes egyházból távozott, ezzel a felkiáltással rontott rá egy merénylő. Le az Isten nőkkel! A merénylő népies fogalmazásában csak azt fejezte ki, amit a csak természetes látásokon tájékozódó emberi ész mondhat a dogma rosszul értelmezésében. A protestantizmus is ezzel a jelszóval utasította el magától Szűz Mária tiszteletét. De a katolikusok között is akadnak, akik engedik meghűlni magukban a szűzanya iránti hagyományos katolikus szeretetet, mégpedig azon a címen, hogy ők szellemi Krisztus középpontú vallásosságot akarnak. Tehát ezek nem veszik számításba az, amit az Úr Krisztus az utolsó vacsorán mondott tanítványainak. Bizony-bizony mondom nektek, aki én bennem hiszem, amely tetteket én cselekszem, ő is cselekedni fogja azokat, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, János 14:12. Joggal álmélkodunk az Úr Jézus-e kijelentésén. Mert ha csak annyit ígért volna, amit máshol így fejezett ki, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, János 12:26, ezt is meglepődve kellene tudomásul vennünk. De itt többet ígér, nagyobb műveket. A nagyobb művek pedig az emberben mindig nagyobb csodálatot váltanak ki. Körülbelül olyat, mint a Likauniakban az erőtlen lábú ember meggyógyítása, akit látván Pál csodáját felkiáltottak likauniai nyelven. Az istenek olyanok lettek, mint az emberek, s leszálltak hozzánk, apostolok cselekedete 14. De a túlzások nem jelentik a tévedéseket, mert ha az Úr Jézus kimert ezt mondani, számításba véve a botránkozni tudó vagy túlozni kész emberi értelmet, hiszen ő tudta, mi van az emberben, János 2:25, akkor az úgy is van. És ha valaki hitt az Úr Jézusban, akkor az az ő szűz anyja volt. Már Erzsébet is mondja róla, boldog vagy te, ki hittél, Lukács 1:41. És ő volt az elseje azoknak a boldogabbaknak, akik nem láttak és hittek, János 20:29. Ha tehát ő volt a hívők elseje, akkor nyilván őre állanak Jézus ígéretei a nagyobb művek megtevéséről. És ha lehet beszélni túltengő Mária tiszteletről, akkor ennek a gyökere Jézusnak ebben az ígéretében rejlik. És abban a másik ígéretében, ha valaki nekem szolgál, meg fogja azt tisztelni az Atya. János 12:26. Ki szolgált egész valójával teljesen az Úr Krisztusnak, hanem a szűzanya. És éppen ezért, ha felmerül a kérdés, mi történjék azzal, akit a király ki akar tüntetni, Eszter 6:6, feltehetjük ugyancsak a Szentírással. Azt, akit a király ki akar tüntetni, királyi ruhába kell öltöztetni, fejére királyi koronát kell tenni. A királyi fejedelmek és hatalmasok közül az első vezesse a lovát, és a városterén átaladva hangosan kiáltsa, így dicsül meg az, akit a király ki akar tüntetni. Ugyanott 7-9 Eszter könyvében. Nincs tehát meglepő abban, hogy a szűzanyát isteni fényben öltözöttem, Krisztus királyi ruhájában tündökölni látja a katolikus szemléletében. De mindennek, a megdicsőítetésnek az alapja Krisztus megváltói kegyelme. A katolikus teológia mindig határozottan elutasította azokat a magyarázatokat, amik ezt kizárni látszottak. A középkor nagy teológusai azért helyezkedtek negatív álláspontra a szeplőtelen fogantatással szemben, mert nem tudták összeegyeztetni az eredeti bűn általánosságával és Krisztus egyedüli közvetítő kegyelmével. Nem tudták megtalálni az összeegyeztetésnek a formáját, Krisztus szenvedéseinek előre sugárzását, pedig annak valamilyen formájú kisugárzása volt, hiszen az Úr Jézus mondja Ábrahámról, hogy örömmel kívánta látni az én napomat, látta és örvendezett János 8:56. És Szent Pálnál is ezt olvassuk. Mindnyájan a zsidók a pusztában ugyanazt a szellemi italt itták, ittak pedig az őket követő szellemi sziklából, a szikla pedig Krisztus vala, 1 Korintus 10:4. Ha tehát ilyen formában előre tudott sugározni Krisztus kegyelme annyi évszázadra, akkor nem lehet nehézsége annak, hogy ne töltse el a kegyelem szent örömével és szellemi italával anyját, akivel mégiscsak közvetlenebb kapcsolatban állott, mint a pusztában vándorló zsidó néppel vagy ősatjával, Ábrahámmal. Mária felmagasztalása tehát nem más, mint Krisztus kegyelmének hajnalhasadása, a kicsinek felemelése, a szegénynek betöltése jókkal, ahogy énekelj a Magnifikátban. Radikálisabban nem képviselhetni a katolikus felfogás Krisztusnak egyetlen megváltói szerepét, mint éppen azzal, hogy még anyja is általa és benne nyerte kegyelemmel teljességét. Itt is beigazolódik, hogy amint mind botláskövön és botrányciklán megütköznek 1 Péter 2:8, épp az lesz főszegletköve a tisztességnek. Sok szó esik az egyházról, annak titokzatos belső erőiről és csodálatos működéséről. Hallunk arról, Krisztus a fej, mi pedig a tagjai. Hallunk arról, hogy a fejtől van az egész testnek egybeerősítése és egybekötése minden összekötő íz közreműködésével, minden egyes tagra kimért tevékenységben, Efezus 4:16. Halljuk azt, hogy amint egy testben sok testrészünk van, nincs azonban minden testrésznek ugyanaz a rendeltetése, aképpen sokan vagyunk Krisztusban. Római 12:4. De különböző adományaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően. És az Isten azért alkotta úgy a testet, hogy amely tagnak nem volt, annak nagyobb tisztséget adott, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem a tagok egymásért kölcsönösen szorgoskodjanak. 1 Korintus 12:24. Mindezekről tudnunk kell, de nem áll előttünk egészen kézzelfoghatóan, hogy ez mit is jelent. A szeplőtelen fogantatás dogmájának fejlődése csodálatos fényt vet Krisztus titokzatos testének, amely az egyház, Kolosszaiak 1:24 életére. És ahogyan a kánai csodánál a szűzanya közbenjárására lépett a nyilvánosság elé, és nyilvánosságra hozta dicsőségét János 2:11, hogy a szűzanyának végig az időkön ez a feladata. Nyilvánosságra hozni a titokzatos Krisztusnak, tehát egyházának dicsőségét, a benne rejlő isteni erőket és isteni életet. A dogma fejlődésének rövid összefoglalása tehát ez. Szűz Mária e rendkívüli kiváltsága kezdetben burkoltan szerepel a hitletéteményben. A halált szülő Évával szemben az életet szülő Szűz Mária áll, aki Krisztussal egészen különleges szentségi kapcsolatban van, és olyan jelzőkkel illetik, amik minden kapcsolatot kizárnak a bűnnel. Már a második században Szent Ireneusz Krisztus tisztaságával hozva kapcsolatba tiszta anyját. Szent Ágoston szerint minden ember bűnben van, kivéve azonban Szűz Máriát, akiről az Úr Krisztus méltósága miatt egyáltalán hallani sem akarok, amikor bőről van szó, mondja Ágoston. Makulátlannak, páratlan szentségnek, sértetlennek mondja. Maga a szeplőtelenül fogantatás kifejezetten a 7. században jelentkezik. Persze ez is homályosan és a keleti egyházban. A terméketlen előregedett Annának foganása áll az ünneplés homlokterében, de utalnak megszentelésére is. Mikor azután az ünnep görögökkel eleven kapcsolatban lévő vidékekről a normannok közvetítésével nyugatra kerül Angliába, Normandiába, az észszerű eget követő nyugati gondolkozás, mint az természetes és egy titok magyarázatánál két pártra szakad. Csodálatos gyorsasággal terjed el az ünnep, annak ellenére, hogy a középkor nagy gondolkodói ellene foglalnak állást. Joggal lepődünk meg, hogy az ellenkezők sorát a nagy Mária tisztelő Szent Bernát nyitja meg, majd a sprasztikus teológusok élőkön Szent Tamással és Szent Bonaventurával szintén ellene foglalnak állást. De mindezek ellenére egyre győzelmesebben halad előre a szeplőtelen fogantatás tanának világos magyarázata, különösen Don Scotus ferences teológus tanítása hárította el a megértés nehézségeit, úgyhogy a kettészakadó bázeli zsinat szakadár része hittételként mondta ki. A trienti szent zsinat az eredeti bűnnel kapcsolatban Szűz Máriát kiveszi az általános határozatokból és fenntartja 4. Sixtus pápa rendelkezéseit, aki nem csak fenntartotta az egyház eddigi engedélyt a szeplőtelen fogantatás ünnepére, hanem megtiltotta az ünnep és tanítás támadását. Az újabb szerzetek és a trienti zsinatot követő nagy teológusok majdnem mindnyájan a szeplőtelen fogantatás tana mellett foglalnak állást. Az ellenzők egyre gyűrülnek, de különös, hogy önök is vannak köztük, akik különben kitűnnek nagy Mária tiszteletükkel. Nagyjából ez marad a helyzet a múlt század közepéig, amikor 9. Pius pápa körkérdést intéz a világ püspökeihez a dogma hirdetése tárgyában. Több mint 500 püspök a legnagyobb lelkesedéssel kéri az ünnepélyes kihirdetést, még mintegy 50 köztük a párizsi bíboros érsek és több német főpap részben elméleti, részben gyakorlati szempontokból a kihirdetés ellen foglal állást. Ilyen körülmények között 9. Pius pápa gettai számkivetéséből való visszatérésének halálja jeléül a keresztény világ nagy örömére kihirdette, Istentől kinyilatkoztatott tanként Szűz Mária szeplőtelenül fogantatását. A liberális világ unikatszalja kísérte a kihirdetést, de Isten, ahogy kezdtem az elején, a lurdi jelenésekkel és csodákkal megpecsételte, hitelesítette a tanítást, és a híveknek egyre erősbődő áhítatát a szeplő nélkül fogantatott szűz iránt most sem szűnik meg csodákkal támogatni. Kedves hallgatók, órámra pillantva, úgy látom lejárt az adásidő, ezért most elköszönök önöktől, és következő adásomban szintén erről a szeplőtelen fogantatásról fogunk elmélkedni, őt tanulmányozni. Ezáltal is jobban megismerve Szűz anyát, hozzá közelebb kerülve, hogy nagy-nagy buzgón és áhítattal vegyük napi szinten kezünkben a rózsafűzét. Szokásom a szíven, énekkel zárom a műsort. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünkig hozzád menekszünk. Tisztaságos anya Szűz Mária, könyörög érettünkig hozzád menekszünk. Minden kegyelmek anyja Szűz Mária, könyörög érettünkig hozzád menekszünk. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünkig hozzád menekszünk. dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve és Mária szent neve is. Amen.